Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltár így kezdődik, adjatok hálát az Istennek. Kérjük tovább az Úr nevét a 466. énekünk első 3 versével. A 466. dicséret így kezdődik, rád tekint már hitem. Szegény és nyomorult vagyok, siess hozzám, Istenem. Te vagy Uram, segítségem és szabadítóm, ne késsél. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg Isten igéjét. Ugyamint az írva található Mózes 4. könyve 21. fejezetének első 9 versében. Tehát Isten igéje szól most hozzánk Mózes 4. könyve 21. fejezetének az első versétől a következőképpen. Amikor meghallotta a kánaáni Arád királya, aki délfelől lakott, hogy odaért Izrael az Atárimi úton, megtámadta őket, és foglyokat ejtett közülük. Ekkor fogadalmat tett Izrael az Úrnak, és azt mondta, ha egyszer kezembe adod a népet, mindenestől eltörlöm városait. Az Úr meghallgatta Izrael szavát, kezébe adta a kánaániakat, és el is törölte őket és városaikat. Ezért nevezte el azt a helyet Hormának. Majd elindultak a Hórhegytől a Vörös-tengerhez vihő úton, hogy megkerüljék Edom földjét. De a nép lelke megkeseredett útközben, és így beszéltek Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok ki minket Egyiptomból? Hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincs kenyér, nincs víz, és a hitvány eledelt utálja a lelkünk. Ezért az Úr mérges kígyókat bocsátott a népre, és azok megmargosták őket. Ezért sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor Mózeshez ment a nép, és azt mondták, vétkeztünk, mert az Úr ellen és te ellened szóltunk. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Majd azt mondta az Úr Mózesnek, készíts kígyót, és 10 tűzt fel egy póznára. Ha valaki megmaradik és föltekint arra, életben marad. Mózes tehát csinált egy részkígyót, és föltűzte egy póznára. És az történt, hogy ha megmart valakit a kígyó, és az föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, meghajolunk előtted, sőt, leborulunk a földig, és magasztaljuk szent nevedet, és megköszönjük mindazt, amit értünk tettél, hogy nem hagytál minket a pusztulásban, a romlásban, hanem eljöttél erre a földre, meglátogattál minket, és odaadtad az életedet csak, hogy megments, mert te nem akarod, hogy elvesszünk, hanem azt, hogy megtérjünk és éljünk. És köszönjük, hogy ma is ugyanígy keresel, eljössz az életünkig, zörgetsz ajtaján, és várod, hogy beengedjünk. És ha már megtettük, akkor azt akarod, hogy egész életünkre nézve engedjük, hogy te ülj szívünknek a trónján, te irányítsd az életünket, mi pedig figyeljünk akaratodra, parancsodra, szavadra. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz minket, és most is itt vagy, és szólsz, és add, hogy meghalljuk ezt a szót, add, hogy teljes lényünkkel rá tudjunk hangolódni arra, amit üzensz nekünk, mert te szavad az élet szava, és Urunk, add, hogy imádságon keresztül megtapasztaljuk, hogy tisztul az életünk, és betöltődik a te országodnak gazdagsága, a te áldásod, és tudjuk, hogy mindez Jézusért. Édesatyán, kérünk most így, hajolj le hozzánk, hadd tapasztaljuk meg jelenlétedet, és könyörülj rajtunk, hogy tisztuljon a szívünk minden lázadástól, ellenállástól, hogy ne keseredjünk meg, mint Izrael népe ott a pusztában, hanem éljük át, hogy te velünk vagy, kapaszkodjunk a te szavadba, és figyeljünk rád, és köszönjük, hogy ha így teszünk, győzedelmes életet élhetünk. Legyőzhetjük régi emberünket, legyőzhetjük régi természetünket, legyőzhetjük sátán támadásait, mert te győztes Úr vagy. Kérünk, Urunk, így a te győzelmeddel, lelkednek erejével, védj körül minket, tedd áldássá igédet, és készíts fel a neked való életre, neved dicsőítésére. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igének hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 274. dicséret harmadik versét. A 274. dicséret harmadik verse így kezdődik, csak légy egy kissé áldott csendben.
Csak légy egy kissé áldott csendben.
Istennek az az igéje, amelyen keresztül most szól hozzánk, és az ő üzenetére figyelünk, írva van Mózes 4. könyve 21. fejezetének a 8. versében a következőképpen. Majd azt mondta az Úr Mózesnek, készíts kígyót, és tűzd fel egy póznára, ha valaki megmaradik, és föltekint arra, életben marad. Foglaljuk el helyünket. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Jó, hogy így együtt újra Isten igéjébe tekinthetünk, figyelhetünk az ő szavára. Mózes 4. könyvét olvassuk az Ószövetségben, és ha még emlékszünk, akkor tudjuk azt, hogy Izrael Egyiptomból való szabadítása után eljut a Sínai hegyhez, és Mózes 4. könyve itt kapcsolódik bele az eseményekbe, amikor Izrael ott van a Sínai hegynél, átveszi a törvényt, megkapják Isten iránytűjét az életükre, tehát most már nem üres kézzel vándorolnak, nem céltalanul, hanem van eszközük, amivel be tudják tájolni az irányt, amire tudnak figyelni, és ez a törvény, ez az Isten szava, az íge, és az a kezünkben is itt van. Isten igéje az az iránytű, amit ide adott nekünk, és jó, hogyha ezt használjuk, mert Isten azért adta, hogy használjuk. Amikor az élet útján vándorlunk, hogy rálépünk a keskeny útra, akkor legyen mihez igazodni, legyen mihez tájolni az életünket, minden napjainkat. De elindulnak a Sínai hegytől, Isten vezetésével, és láttuk azt, hogy annyi minden történt ezen az úton, és ami leginkább jellemző Izrael népére, az a hálátlanság, az a lázadás. Mindig, amikor valami probléma keletkezik, akkor megfeledkeznek mindarról, ami eddig történt. Elfelejtik Isten jóságát, szeretetét, gondoskodását. Megfeledkeznek arról a csodálatos szabadításról, ahogy kimentette őket az egyiptomi rabszolgasorból, és elkezdik félteni az életüket, és ezért zúgolódnak Isten ellen. És nem veszik észre, hogy Istennek van gondja az övére. Mi van a szívünkben? Nem kísérte meg minket is a lázadás, a zúgolódás, amikor vándorlunk az Isten útján, amikor haladunk előre az életben, de valami nem úgy alakul, ahogy szeretnénk, amikor néha várni kell, mert nem azonnal kapjuk meg, tudunk-e bízni az Úrban, fölfelé figyelni, hogy igen, ő nem fog rólunk megfeledkezni. És ahogy láttuk ebben a könyvben, Isten mindig könyörült rajtuk, mert ő irgalmas és könyörülő Isten. És nem elsöpörte őket, hanem megadta a kenyeret, adott nekik vizet, aztán eljutottak Kánaán földjének határára, jobban mondva az ígéret földje határára, hiszen van céljuk, és ez a cél az ígéret földje. Isten megígérte még annak idején Ábrahámnak, hogy nektek adom azt a földet, neked és utódaidnak, és most ott vannak a küszöbön. Csak át kellene lépni rajta. És Mózes küld ki kémeket, nézzétek meg azt a földet, úgy gondolta, ugye Isten útmutatása alapján, hogy majd ha visszajönnek a kémek, még inkább tele lesz a nép szíve örömmel, amikor meghallják, hogy milyen jó, gazdag, tejjel, mézzel folyó áldott földre akarja őket bevezetni. És mi történik? 12 kémből 10 azt mondja, hogy igen, jó az a föld, emberek, de nem tudunk oda bemenni, mert hatalmas, erős nép lakja, modern fegyverzetekkel ellátva, elveszünk, De ketten, Józsué és Káléb, odaállnak a néppel és bizonyságot tesznek, hogy ne féljetek, mert velünk van az Úr, és ő nagyobb, mint ezek a népek, és győzelmet ad nekünk. Hát ha Isten megígérte, hogy bevisz, azt meg is fogja tenni. De mégis föllázadtak, és azt mondták, visszafordulunk Egyiptomba, nem akarunk oda bemenni. És Isten nem erőltet ránk semmit. Ha nem akartak bemenni, nem mentek be. Azt mondta, jó, 40 évig fogtok bolyongani, és aki kijött Egyiptomból, mindenki elveszik a pusztába, de majd a gyermekeitek, akiket féltettetek, azok majd bejutnak oda, és azok megtapasztalják az én ígéreteimnek a valóságát. És így jutnak el most már a vándorlás vége felé újra, az ígéret földjének közelébe, és ahogy tervezik a honfoglalást, tervezik, hogy bevonuljanak arra a földre, akadályokba ütköznek, mondhatnánk úgy, hogy próbák elé kerülnek, hiszen Isten az életünket meg szokta próbálni. Megnézi azt, hogy az a hit az tényleg valóságos-e a szívünkben, a mindennapjainkban. Mert könnyű azt mondani, hogy hiszünk, de a hitünknek az ereje, mélysége az mindig egy próbában derül ki. Amikor belekerülünk egy nehéz helyzetbe, hogy vajon akkor mit fogunk tenni, hogyan fogunk cselekedni. Úgy, mint általában minden ember, úgy, mint a nem hívők, vagy mi egész másképpen. És látjuk itt Izrael életében, hogy az első megpróbáltatásuk, hogy a testvér nép Edom határához érnek. Az edomiták testvér népei Izraelnek, mégpedig azért, mert Ézsau leszármazottai. Annak az Ézsaúnak, aki küzdött Jákobbal, és Izrael pedig Jákob családjába tartozik. És lehet, hogy emlékszünk ugye, a történetre, hogy Jákob csalással, hazugsággal elveszi Ézsautól az elsőszülöttségi jogot, és Ézsaúnak ez olyan sebet okoz a szívében, olyan törést, hogy meggyűlöli Jákobot, és tovább viszik az ő leszármazottai ezt a gyűlöletet, Edom továbbra is gyűlöli Izrael. Miért gyűlölnek? Mert elszakadtak Istentől. Nem látják őt hatalmasnak, és engedik, hogy a harag meggyűljön az életükbe, és gyűlölet lesz belőle. Gyekösi Endre mondja, hogy a meggyűlt harag, az gyűlöletté válik. És a gyűlölet az öl. És legtöbbször minket öl, meg a kapcsolatainkat öli. Öl és pusztít a gyűlölet. És ez van az edomiták szívébe. Nem tudnak együtt érezni Izrael népével, pedig elmondják, hogy hát nyomorogtunk Egyiptomban, de Isten kihozott minket. Csak keresztül akarunk vonulni. Nem veszünk el tőletek semmit. Ha valamire szükségünk van, azt megfizetjük, és mégsem engedik át őket. Mégsem. És ezért egy kerülő útnak kell indulniuk. És olyan jó látni azt, hogy Izrael nem úgy reagál, ahogy azt gondolnánk. Nem száll harcba Edommal, nem pusztítja el őket, hanem elfogadja az elutasítást. Elfogadja az elutasítást. És keres más útvonalat. Kész Izrael népe módosítani az eredeti útvonalat, az eredeti terveket. És úgy az Úr előtt nézzünk a szívünkbe, és tegyük fel a kérdést, hogy én hogyan reagálok elutasításra. Amikor valamit eltervezek, és más elém áll, és azt mondja, ezt így nem lehet. Ezt én neked nem engedem. Mi van a szívünkben? Mi van a szívünkben? És milyen lépést teszünk? El tudjuk fogadni? Tudunk más megoldást keresni? Azt mondjuk, jó, hagyom. Akkor megnézem, hogy mit mutat az Úr, milyen más utat. És ezek más utat választottak. Nem léptek bele a gyűlölet csapdájába, nem akartak megfizetni, azt mondják, megkeressük az Úrral azt a másik lehetőséget, amerre lehet menni. Tehát kapcsolatban maradtak Istennel. És ez fontos, hogy az elutasítás idején is tudjunk kapcsolatban maradni. És ha kapcsolatban maradunk, akkor képesek leszünk változtatni. Mert gyakran az a baj, hogy nem tudunk, vagy nem akarunk változtatni, mereven ragaszkodunk az útvonalunkhoz. És mennyi háborúság támad ebből, amikor úgy megmakacsodik a szívünk. És azt mondjuk, nem és nem, én nem engedek, én ezt így elterveztem. Ez szerintem így a jó, így kell megvalósulnia. Mennyi konfliktus robban ebből ki, kicsiben is, meg nagyban is. És azt látjuk, Isten népe tud engedni. Isten népe tud változtatni. És tudok-e én változtatni? És ahogy mennek tovább, jön egy újabb próba, olyat tapasztalnak, amivel még eddig nem találkoztak. Mégpedig azt, hogy egy másik nép, amikor meghallja, hogy Izrael erre halad, az ő országuk felé, akkor a király azonnal mozgósítást tart, és megtámadja őket, foglyokat ejt közülük. Tehát úgy, hogy Izrael nem is tud róla, váratlanul ott a sivatagban megtámadják, lecsapnak rájuk, és vajon mit fognak ezzel is kezdeni? Mit fognak ilyen éles támadással kezdeni? Hogyan fognak válaszolni rá? Hogyan élik meg? És hányszor van ilyen az életünkben is. Jönnek váratlan dolgok, amikre nem számítottunk, amire nem készültünk föl, mert Sátán nagyon jól tudja, hogyan kell Isten gyermekeire lecsapni, hogyan kell megfélemlíteni őket, hogyan kell fogollyá tenni őket. Mert ugye a fogságnak a lényege az, hogy elfogom, nem azt maga ura, nem azt tesz, amit ő akar, én parancsolok neki, én határozom meg a mozgásterét. És a Sátán tudja, mivel lehet ezt elérni, sőt ez a célja, hogy a hívőknek a mozgásterét leszűkítse. Mert Isten mire küldi az övéit, hogy menjetek, vándoroljatok a mennyei haza felé, és útközben éljétek meg a hiteteket, tegyetek bizonyságot rólam, vigyétek az evangéliumot, vigyétek az a csodálatos jó hírt az embereknek, azoknak, akik még nem ismernek engem, hogy van szabadító, van egy Úr, van, aki szereti őket, van, aki meghalt értük. De Sátán azt szeretné, hogy ezt a hírt ne vigyük. Ezért ejt rabul. És ami itt történik, ahogy olvassuk, megtámadja őket, foglyokat ejt közülük, ez olyan maian hangzik, ugye? Olyan maian hangzik. Ugye ezt látjuk a hírekben. Ezt csinálták a Hamasz terroristái, ugye egy héttel ezelőtt. Ugye amikor a lombsátrak ünnepét, annak a végét ünnepelték sivatagban a fiatalok, meg az országban a nép, váratlanul lecsaptak, pusztítottak, gyilkoltak, hogy elrettentsék ugye Izraelt, az Isten népét. És testvéreim, nagyon fontos, hogy imádkozzunk értük. Imádkozzunk azért, hogy Isten könyörüljön rajtuk, adja meg azt a látást, hogy van Messiás. Eljött már, és az a názáreti Jézus. És ugyanígy a palesztinokért, meg az egész arab világért, hogy lássák meg Jézusban a szabadítót. Mert testvéreim, béke addig nem lesz, amíg a békesség fejedelmét minél többen meg nem ismerik. Mert Jézus nélkül lehet fegyverszünet, de béke nem lesz. És ez igaz a mi személyes életünkre is. Igaz a mi kapcsolatainkra nézve is, hogy Jézus nélkül igazi béke nincs. lehet fegyverszünet, lehet olyan, hogy egy időre úgy teszünk, mintha minden rendben lenne, de igazi békesség, megbékélés csak is ő benne, ő általa van. Ezért mondja Pál, hogy béküljetek meg az Istennel a Krisztus által. Tehát megtámadták őket, és hogyan is reagálnak az izraeliek? Azt olvassuk, hogy az Úr meghallgatta Izrael szavát. Ez azt jelenti, hogy akkor előtte Istenhez kiáltottak. Tehát ez volt a reakció a támadásra. Arra, hogy elrabolták gyermekeiket, a feleségeket, értékeiket, és megöltek némelyeket. Ez volt a reakció, hogy imádkoztak, Istenhez fordultak. Mi hogy reagálunk? Hogy tudok reagálni? Én is így. Imában odafordulok az Úrhoz, és neki mondom el mindazt, ami történt, és tőle várok segítséget. Sőt, azt olvassuk, hogy fogadalmat tett Izrael az Úrnak. És azt mondta, ha egyszer kezembe adod a népet, minden estől eltörlöm városait. Most lehet, hogy ahogy ezt olvastuk, ott van bennünk, hogy hát akkor ez mégiscsak bosszú. Megtámadták őket, ők pedig igaz, imádkoznak, és azt ígérik, hogy akkor elpusztítunk majd mindent, ha Isten ebbe megsegít minket. De ennek nem a bosszú a lényege, hanem az a lényege, hogy Istentől kérnek segítséget, és azt mondják Istennek, hogy ha legyőzzük a támadóinkat, akkor mindent, az embereket, a vagyontárgyakat, azt a területet örök szentség alá vetjük. Örök szentség alá vetjük. Ugye van egy ilyen kifejezés az Ószövetségben, a szentség az Úrnak, hogy Isten szent. És Izrael azt mondja, hogy ennek a szent Istennek felajánlom mindazt, amit e háborúban zsákmányként szerzünk, és az jogosan a miénk lenne. Tehát ez a fogadalom azt jelenti, hogy Izrael elindul, megtámadták őket, harcba száll, és Uram, ha győzünk, ugye azok a szabályok, hogy ha valaki győz, akkor övé a zsákmány. Akkor vihetnek mindent a győztesek, és Izrael azt mondja, hogy nem viszünk semmit, mert minden az Úré. Mivel tőle kapjuk a győzelmet, amit mi zsákmányként magunkkal vihetnénk, azt felajánljuk Istennek. Tehát ezt így kell látni, hogy Istennek való felajánlás az egész. Szent, ezért minket ebből nem illet semmi. Még egy apró kis gyűrűcske sem, vagy egy tőr sem. És azt olvassuk, hogy ők ezt megtették. Úgy tettek, és ezért elnevezték azt a helyet Hormának. És ez olyan megindító dolog, hogy amit megfogadtak, annak eleget tettek. És nem tartottak meg semmit maguknak. És ez nem kis lelki erőre utal. Nem kis fegyelemre, és nem utolsó sorban nem kis Isten iránti alázatra és szeretetre utal. Micsoda kísértés, hogy ott a rengeteg jószág, a sok értéktárgy, ami ott maradt a csatatéren, meg a városban, hogy tartsunk meg belőle valamit. Mindent Istennek adni. Oda tudok-e én mindent neki adni? És annyira nehéz ez, hogyha majd tovább olvassuk az Ószövetséget, Józsué könyvében látjuk, hogy amikor bevonul Izrael az ígéret földjére, és ott el kell foglalni azt a területet, egyszer vereséget szenvednek, és akkor Józsué nem érti, miért kaptunk ki, És Isten megmutatja neki azért, mert az előző győzelem alkalmával Ákán kiválogatott szép dolgokat a zsákmányból. Ahelyett, hogy Istennek ajánlották volna. Valamit félretett magának. Pedig az Istennek szentelt zsákmány volt. És félretett magának. És ezért vereséget szenvedtek. Meg kell nézni, hogy van-e olyan az életemben, amit valamikor Istennek szenteltem, de most már visszavettem. Most már nem az övé. Most már én akarok fölötte rendelkezni. És lehet, hogy azért vagyok gyenge a hitéletben. Lehet, hogy azért szenvedek vereséget, mert valami nem teljesen az Úré. De így volt Saul király is. Ezért vesztette el az, hogy örökké az ő dinasztiája legyen Izrael királya. Mert ott is Isten megüzente, hogy minden állatot pusztítsanak el, vagyis mutassanak be áldozatul Istennek. És akkor nem így tettek, hanem szétválogatták. Mutattak is be áldozatot, de a javát megtartották maguknak. És ezért bukott Saul. Isten azt várta, hogy mindent odaadnak neki, de ők nem így tettek. Tehát ez a történet jelzi, hogy vegyük komolyan, hogy az egész életünket adjuk az Úrnak. Ne tartsunk belőle vissza semmit, mert akkor leszünk eredményesek, akkor haladunk előre, akkor tapasztaljuk meg az ő áldását. Mert aki mindent odaad Istennek, az nem szegényé lesz, hanem még inkább meggazdagodik. Egyszer a tanév már nem biztos, hogy anyagiakban, hanem áldásokban, a vele való kapcsolatban. És megtapasztalja, hogy Isten gondoskodik rólunk. Ugye egyszer a tanítványok kérdezték, hogy Uram, mi elhagytunk téged, mindent ott hagytunk, érted? Mi lesz velünk? És akkor Jézus úgy felelt nekik, hogy senki sincs, aki én értem és az evangéliumért elhagyta apját, anyját, földjét, bármit, hogy ne kapna már ebben az életben százszorosát, és az eljövendőben örök életet. Tehát Isten gondoskodik az övéről. Tehát Izrael népe a fogadalmát megtartotta, megtették, amit mondtak, és teljesen Istenre bízták magukat, tőle várták azt, hogy Isten, amit ott hagytak, Isten majd azt pótolja, majd gondoskodik róluk. Miért tudták ezt megtenni? Mert átélték, hogy Isten élő valóság. Isten egy személy, atya, akivel lehet kapcsolatba kerülni, akinek van gondja az övére, és ők ehhez tartották magukat. Azonban azt látjuk, hogy győzelem után, egy idő múlva, ahogy megkerülik Edom országát, és vándorolnak a sivatagban, a homoktengerben, iszonyú napsütésben, forróság van kívül, éget a homok a talpuk alatt. Ha valaki homokos területen, forró melegben jár, tudja, hogy mennyire tud égetni az a homok. Milyen nehéz ott menni. Nekünk is a kiképzésünk egy nagy homokos területen volt, rekkenő hőségbe, nagy bőrcsizmába kellett lenni, hát a lábaink majd elégtek. Volt, aki elájult, gázálarzva kellett a homokba kúszni, tehát kemény dolog. És ugyanilyen kemény volt Izraelnek, gondoljuk meg, gyermekek, idősek, betegek együtt mennek ebbe a homok sivatagban, és hogy képesek rá úgy, hogy az Úrra figyelnek, és erősítik egymást. Az együtt vándorló gyülekezetnek is ez a feladata. A zsidókhoz írott levél azt mondja, hogy erősítsük meg a lankadt kezeket, és vigyázzunk azokra, akiknek botladozik a lábuk, hogy el ne essen. Hogy figyeljünk egymásra. És az, hogy valakinek lankad a keze, lankad az elszántsága, merjünk odaállni, merjünk erősíteni, hogyan, igével, bizonyságtétellel, vagy egyszerűen csak azzal, hogy éreztetjük, hogy melletted vagyok, veled vagyok, fontos vagy nekem, testvérek vagyunk az Úrban, menjünk együtt, gondolok rád, imádkozom, érted, vagy elmondunk egy igét. De hogy haladnak az úton, egy idő után azt látjuk, hogy megszáradnak, beleszáradnak a vándorlásba. Így olvassa, így írja az ige, hogy a nép lelke megkeseredett útközben. Igen, útközben meg lehet keseredni, meg lehet száradni, akkor, hogyha levesszük a tekintetünket Istenről. Meg lehet fáradni akkor, ha nincs benne a tarisznyánkban az Isten igéje. Nagyon fontos. Ők is így mennek és megfáradnak, és egyszer csak Isten és Mózes ellen zúgolódnak. Miért hoztatok ki minket Egyiptomból? Hogy meghaljunk-e pusztában? Nincs kenyér, víz sincs. És nagyon megdöbbentő, ami következik. És a hitvány eledelt utálja a lelkünk. E hitvány eledelt utálja a lelkünk. Vándorolnak, elfogy a kenyér, elfogy a víz. És nem is teljesen igaz, amit mondanak, ugye, csak egyszerűen ebben a megfáradásban fel akarják adni. Nincs kedvük tovább menni. Mert nem tekintenek az ígéretre, hogy egyszer csak megszépül a múlt, és azt mondják, jobb lenne visszamenni Egyiptomba. Hányszor vagyunk így, hogy megszépül a múlt, a világ, a bűn, a régi élet, és inkább menjünk vissza. És nem teljesen mondanak igazat, hogy nincs kenyér, mert Isten már hosszú évek óta minden nap mannát ad nekik. Olyan eledelt, amit ők nem tudnak előállítani. Olyan eledelt, amiből kevés is elég, és erőt kapnak belőle. És a manna képessé teszi őket a vándorlásban. De mégis megfáradnak. Megfáradnak, mert nem az ígéretekre figyelnek. És nagyon lényeges, hogy meg kell tanulnunk az imádságos várakozást, meg kell tanulnunk az Isten ígéreteiben való bizalmat, és az arra való építést. Mert amikor nehéz a vándorlás, amikor összejönnek a dolgok, amikor úgy érezzük, hogy éget a nap, égetnek belőlről minket belső dolgok, kínoznak a bűnök, a vágyak, a szenvedélyek, vagy nem értjük Istennek az útjait, akkor csak az segít, ha előttünk van Isten ígérete, ha világos, és bele tudok kapaszkodni, ha rá tudok állni. Ugye Izraelnek itt az volt az ígéret, hogy nektek adom azt a földet, beviszlek benneteket, és hogyha Isten ezt megmondta, az úgy is lesz. A próba, a nehézség ezzel nem változtat semmit. Maximum annyi, hogy egy kicsit többlet energiába kerül. De ne engedjük, hogy az ördög eltántorítson, hanem kapaszkodjunk az ígéretbe. Hogy igen, most épp vihar van, de Isten átvisz a viharon. Mit mond a tanítványoknak, amikor viharba kerülnek a Genezáret taván? Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! És ebbe kell kapaszkodni. Jön Jézus a tengeren járva, és azt mondja, bízzunk benne, meg fog menteni. Igen, a viharban is bízhatunk benne. És ez a lényeg, hogy bízzunk benne, kapaszkodjunk bele. És olyan megdöbbentő, hogy azt mondja, hitvány eledelt, utálja a lelkünk. Így nevezik a mannát, és már utálják. Utálják. Ugye napról napra kapják a mannát, a manna, az az Isten beszédének is a szimbóluma. Az igének, vajon hogy vagyok én az igével? Olvasom már hetek, hónapok, évek óta, vagy évtizedek óta, és esetleg belefáradtam. És már meguntam újra ezek a történetek. Már megint ezt hallom a szószékről. Nem kísért meg minket is, hogy ó, hitvány ez. Nem tud ez megerősíteni. Vannak jobb dolgok. annyi újféle könyv van, pszichológiai, pszichiátriai, más egyéb jellegű segítőkönyvek, tanácsok, annyi helyre lehet menni, félreteszem én a Bibliát. Azok jobbak, többet segítenek. Nem kísérti meg a szívünket ez? És jó, hogyha eszünkbe jut, amit Jézus mond, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével. Mert az ige erősít meg. Az ige erősít meg. Az ige tud tovább segíteni. Az ige mutat nekünk utat. És adja az Úr, hogy ne jussunk el ide, hogy hitvány eledel az ige, hanem éljük át, hogy finom, tápláló kenyér. És minden nap vágyom rá. És minden nap, amikor fogyasztom, akkor erővel tölti el az én életemet. Úgy, mint ahogy leülök reggelizni. Ugye esszük a kenyeret. Ugye mi? A mi életünkhöz hozzá tartozik a kenyér. A fehér kenyér. De mindegy, milyen kenyér. És éveken, évtizedeken keresztül fogyasztjuk. Nem tudunk kenyér nélkül élni. Ugye nem mondjuk azt, hogy hitvány, nem kell nekem. Kidobjuk, lecseréljük, valami más kéne már. Mert bel van épülve az életünkbe. Hát Isten ezt akarja, hogy az ige is így épüljön. A Szentírás így váljon táplálékká a számunkra. Tehát ide jutnak, megutálják az eledelt, az ígét, az Istennel való kapcsolatot, és ennek következménye van. Megítéltetnek, mérges kígyókat bocsátott az Úr a népre, és azok megmardosták őket, ezért sokan meghaltak Izrael népéből. Igen, a lázadásnak mindig következménye van, valami belénk mar, a bűn. Belénk ereszti a mérgét. Belénk ereszti sok minden a maga mérgét. Amikor lázadunk, amikor nem vesszük komolyan Istent, amikor nem engedünk neki. De mit látunk? Hogy ez a helyzet is nem reménytelen. Isten készít megoldást, készít szabadulást. De ehhez fontos dolog, hogy a nép rádöbbenjen, hogy vétkezett, és azt olvassuk, hogy kimondják, végre kimondják, vétkeztünk az Úr ellen. És ez az első lépés, hogy meglássam, vétkeztem az Úr ellen, legyen bűnbánat a szívemben, ezt fogalmazzam, megmondjam ki, a következő pedig, hogy imádkozz Mózes. A következő pedig az imádság. Bűnbánó imádsággal odaállok Isten elé. És ez is megrendítő, testvéreim, többször lázadnak Mózes ellen, utálják Mózes. És most azt kérik, hogy imádkozz értünk, akit utálnak, aki ellen lázadnak, akit el akarnak távolítani, azt kérik imádságra. És még megrendítő az, hogy Mózes készértük imádkozni. Nem azt mondja, hogy semmi közöm hozzátok, amit főztetek, egyétek meg. Ugye mi nagyon könnyen úgy vagyunk, amit főztél, edd meg. Amikor előre akartalak figyelmeztetni, nem kellett, most már edd meg, amit főztél, engem hagyj békén, és Mózes nem így tesz, hanem szinte új szövetségi magaslatokra lépdel, mert imádkozik az őt nem szeretőkért, szinte az ellenségeiért, mint ahogy az Úr Jézus is imádkozott az ellenségeiért a kereszten. Aztán Isten ad megoldást, nem olyat, amit ők gondolnak. Ugye szólj Istennek, imádkozz, hogy vigye el rólunk a kígyókat, azt kérik, Isten szüntesse meg a kígyókat. És mi történik? Isten nem viszi el a kígyókat. Egy részkígyót készített, fel kell tűzni a pósznára, és a kígyók ott maradnak továbbra is. Beléjük marnak, de van egy lehetőség. Nézd fel! És aki felnéz arra a kígyóra, az életben marad. Vagyis ez a lehetőség. Isten elkészíti a szabadítás útját, de neki kell egy kicsi mozdulatot megtenni, fölnézni. És ez a mozdulat hitből működik. Ez azt jelenti, hinnem kell, hogy amit Isten mond, az működik. Hinnem kell, ha Isten azt mondta, hogy fölnézek, akkor életben maradok. És testvéreim, ez a kígyó ott a pusztában csak ideiglenes megoldás. De Isten készített egy tartós megoldást ott a Golgotán, a Jézus keresztje által. Amikor a fiút fölemelik, amikor Isten odaadja az ő fiát, szeretetében értünk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. De ahogy itt a népnek fel kellett tekinteni a részkígyóra, úgy kell nekünk is Jézusra föltekinteni. Az őrá való tekintés ad nekünk életet, üdvösséget. Mondhatnánk azt, hogy Jézus élete, Jézus kereszten kiontott vére a bűn elleni ellenszérum. De testvéreim, ahogy az orvostól megkapott orvosságot be kell vennünk, mert csak akkor használ, ugyanúgy nekünk is Jézusra kell tekinteni, mert csak akkor használ, ha rátekintünk hittel, ha segítségül hívjuk az életünk számára. Adja Isten, hogy mi is komolyan vegyük azt a kígyó, azt a keresztet, amin ott van az Úr Jézus, tekintsünk rá hittel, és engedjük, hogy így gyógyuljon az életünk külső, belső kígyómarástól, hogy így meggyógyulva, megerősödve, békességgel az ő erejében mehessünk tovább, és legyen az életünk bizonságtétel azoknak, akik körülöttünk vannak. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük, hogy, hogy a Te igéd által itt vagy velünk, és mi rád tekinthetünk. Olyan jó látni, hogy az Atyával együtt tele van a szíved irgalommal, szeretettel, és kész vagy könyörülni még a lázadó népen is. Uram, Te tudod, mi van a szívünkben, melyikünknek van lázadás, kételkedés, ki az, aki úgy gondolja, hogy már megfáradt, belefáradt a keskeny útba, belefáradt az igével való táplálkozásba, úgy látja, hogy nem ad már neki erőt, Uram, add, hogy ne adjuk föl, hanem tudjunk kiáltani hozzád úgy, ahogy Izrael is tette. És Te látod, Uram, hogy mikor kerülünk olyan helyzetbe, mint ők, hogy támad minket a világ, támad a sátán, hol kívülről, hol belülről, a szívünkön keresztül, elégedetlenség által, mert bizony megkísért minket is, hogy azt figyeljük, hogy másoknak milyen az élete, és nem a Te ígéreteidbe kapaszkodunk, nem abban bízunk, hogy nem érdekes, hogy a széles úton járóknak milyen is az élete, hanem az, hogy Te, amit ígértél, azt megtartod, és a Tieidről gondoskodsz. Áldott legyen ezért a Te neved. Urunk, dicsőítünk, magasztalunk, hogy nem csak megszabadítasz, hanem megtartasz a szabadításban, és vezetsz az egész úton, ahogy Izraelt is vezetted. És könyörülőd, soha ne vegyük le rólad a tekintetünket, hanem mindig rád nézzünk, belőled merítsünk erőt, és hogy napról napra tápláljuk hitünket a Te ígéddel. Óvd meg attól, hogy valamikor is odajussunk, hogy az ige hitvány eledel, hanem fölismerjük, hogy igazi táplálék és erőforrás a Te ígéd. Kérünk így, formálj minket, vezess bennünket, könyörgünk Izraelért is. Urunk, add, hogy föl tudjanak hozzád kiáltani, fölismerjék, hogy Te vagy a szabadító, hogy eljöttél, mint megváltó, értük is, Uram, és könyörülj a többi népeken is, hogy Téged elismerve, befogadva, hozzád térve le tudják tenni a fegyvereket, akár a fizikai fegyvert, akár a lelki hadviselést, hogy általad legyen béke mindannyiunk szívében, mert általad gyógyulhatnak a kapcsolataink is. Kérünk, Urunk, így a betegekért, adj nekik gyógyulást, megerősödést, add, hogy belülről tudjanak gyógyulni, eljussanak üdvbizonyosságra, adj reménységet, vigaszt a gyászolók számára, könyörgünk az egyedül élőkért, fiatalokért, családokért, gyermekekért, eléd visszük, Uram, népedet, egyházunkat, és könyörgünk ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy a ránk következő héten, kedden nem lesz megtartva a megszokott hétközi istentisztelet, mert Berekfürdőn leszünk lelkész továbbképzőn. Ellenben csütörtökön 6 órától már megtartjuk a hétközi istentiszteletünket. Szombaton egyházmegyei közgyűlésre kerül sor Jókán, majd vasárnap 10:30-tól tartunk újra itt a templomban istentiszteletet. Egy fiatal nőtestvérünk Isten dicsőségére 100 eurót adományozott, egy férfi testvérünk 20 eurót. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Isten tiszteletünk végén a már megkezdett 466. dicséret 4. versét énekeljük. Éltem, ha fogyva fogy.